Kincses Gyula egészségpolitikai szakértő a vendégem ma este, mert végighallgattam, amint egy civil társaságban azt meséli, hogy 100 év múlva a középosztálybeli kínai és vietnámi turisták úgy járnak majd Európába turistáskodni, ahogy mondjuk mi járunk most Egyiptomba vagy Tunéziába. Szegénynek, kicsit lepattantnak és elmaradottnak fognak találni bennünket, de olcsónak. És tetszeni fog nekik az itt látható sok szép rom, meg a híres történelmünk. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, meg kell fordítani a demográfiai trendet. Nem csak itthon, de egész Európában. Hogyan és milyen áron? Erről beszélgetünk majd, de néhány szorosabban vett egészségügyel kapcsolatos kérdést is szóba hozok, ha már itt van Kincses Gyula.
Szabadság. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Jó estét kívánok, itt ül tehát mellettem Kincses Gyula, aki államtitkár volt legutoljára, egészségügyi államtitkár. Azt is majd a vége felé megkérdezem, hogy ez a rövid periódusa az életének, ez milyen tanulságokkal zárult. Jó reggelt egyébként azoknak, akik az ismétést hallgatják, és először is arra vagyok kíváncsi, hogy vajon mi vitte arra, hogy nem a szorosabb szakterületéről gondolkodjon ilyen intenzitással, mert hiszen a demográfiát nem gondolom, hogy nagy előzményekkel bír az ön életében.
Jó estét kívánok! Ugye nagyképűen én egészségpolitológusnak vagy egészségpolitikusnak szoktam magam hívni, nem pedig egészségügypolitikusnak. Ez alatt azt értem, hogy a szakma megkülönbözteti az egészségpolitikát, ami általában az egészséggel, az élettartammal, elérhető élettartammal foglalkozik, és az egészségügypolitikát, ami az ellátórendszerrel. És ha már az ember ezekkel foglalkozik, akkor óhatatlanul belebotlik demográfiai mutatókba, és ezeken elkezd gondolkodni. És ugye a másik, hogy itt élünk ugyanabban az országban, és úgy nézünk, hogy mi történik körülöttünk, és ha az embernek a fejébe vagy a notebookjában vannak adatok, akkor megpróbálja ezt valamilyen kontextusba helyezni, azaz összerendezni. Hát ez vitt erre.
Uh-huh. És ezek az adatok annyira riasztóak voltak, hogy ilyen hevesen azzal kezdett el foglalkozni, hogy előregszünk, nincs nyugdíjreformunk, nincs stratégiánk arra nézve, hogy ki tart el bennünket, és jutott-e valamilyen következtetésre.
Így van. Tehát bármilyen híreket bekapcsolunk, akkor azt halljuk, hogy tüntetés, megszorítás, nettó nyugdíjcsökkentés, közalkalmazott fizetéscsökkentése, nem Magyarországon,
igen,
most
igen,
nehogy bárki félrejtse, mert itt megszorítás nincs rá, Magyarországon nincs megszorítás, ezt tudjuk, de egész Európában
nincs,
így van. Tehát azért mondom, hogy de egész Európában erről hallunk, mindegy, hogy Görögország, Románia, Franciaország, nyugdíjkorhatár emelés, szóval valami forrongás van mindenütt, és valahol mindenütt valami elégedetlenség, és én megpróbáltam megérteni ennek az egésznek az okát, és arra kellett rájönni, hogy nem a bankok galátsága a válságnak az oka. Tehát nem nincs kit szívnunk, szóval nem ez a nyomjákra hácsot típusú megoldás van, hanem valamilyen mélyebb oka van az egésznek, és oda kellett eljutni, hogy a jövőnknek nincs emberfedezete, nincs generációfedezete. Uh-huh. Tehát a KSH tanulmányai gyönyörűen előreszámításban kimutatták, hogy mennyit csökken a lakosságszám, és ez ugye nem számszaki kérdés, mert egyébként nálunk kisebb nemzetek, köszönjük szépen, jól vannak. Tehát az nem az a baj, hogy esetleg 8 millióan leszünk 2050-re, hanem az a baj, hogy hány 65 év fölötti lesz ebből, és hány 15 év alatti.
És akkor ezt most megtippelhetjük, hogy temérdek 65 év fölötti lesz, és kevés 15.
Így van.
Alatti, mert egyébként a civilizáció itt körülöttünk Európában fékezett szaporodási kedvel él.
Igen. Tehát ez egész Európára jellemző, hogy ez a bizonyos termékenységi ráta, ez úgy a régi, mint az új tagállamokban igen alacsony. Az előregedés összességében általános, de Magyarországnak sajnos sikerült mind a régi, mind az új tagállamokhoz képest egy nagyon negatív pályát befutnia. És ugye későn ébredtünk rá, hogy baj van, hiszen a ratkó gyerekek bumja, Magyarországon egy ideig elfette, mert azt hittük, hogy pozitív még a népességszaporodás. Ez igaz, de azért, mert nagyon sokan kerültek termékeny korba, de arányát tekintve nem volt elég gyerek. És most, amikor a Ratko unokák következnének, most már egyértelműen évek óta a népesség fogyás jellemző Magyarországra, és mindegy, hogy milyen kormányval, mindegy, hogy milyen retorikával, milyen nemzeti gondolkodással, érzülettel, de a népesség fogyás az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt.
Éppen a napokban hallottam valakitől, hogy arra hivatkozott, hogy a Ratko gyerekek boomja sem volt olyan igazi boom, mert hogy előrehozta azt a születési számot, amelyik egyébként annak a korcsoportnak, amelyik nem kedvére osztotta be az idejét, hogy mikor szül gyerekeket, az kényszerítette arra a Ratko korszak, hogy amikor éppen nem lehetett abortusz, akkor szülje meg azt az 1-2 gyereket, akit egyébként is megszült volna, csak más ütemezésben. Tehát, hogy érdemben nem változtatott, hanem időben zsúfolta össze a születéseket.
A demográfusok valóban ezt gondolják, és biztos, hogy van benne valami. De a Ratko korszak talán annyiban másabb, hogy ott nem arról volt szó, mint majd később a Ratko gyerekeinél, amikor a akkori kormány a 70-es években egy ügyes politikával ráült arra a bumra, hogy több gyereknek több gyereke születhet, hiszen a Ratko korszakban azért az abortusz nagyon durva tiltása, az a nem tervezett gyerekek megszületését is hozta. Tehát ennyiben várhatóan
az több gyerek született,
de várhatóan a demográfusoknak abban van igaza, hogy ugyan nem előre hozta, de ha már megvolt emiatt a kettő gyorsan egymás után, akkor nem született meg a harmadik, amit már akkor abortusz tilalom után esetleg maguktól is megszülték volna a másodikat. Tehát ilyen értelemben véve lehet ebben összefüggés.
Igen, de a Ratko gyerekeknek a 70-es években adott kedvezmények a szocializmusban, a gyesgyed bevezetése, az azért mégiscsak valami eredménnyel bírt, nem?
Tehát, így van, hogy akkor de lehet erre maradni. Mondtam az előbb, hogy ennek ellenére, hogyha ezt a bizonyos termékenységi rátát, azaz 1000 termékenységi korban levő nőre hány szülés jut, akkor nem volt olyan pozitív már akkor sem, csak összességében, miután sok gyerek volt abban a generációban, ezért még akkor a népességfogyás nem indult be. De az előző gondolata azért volt fontos, mert az, hogy mennyi gyerek születik, az egy összetett kulturális kérdés, amit önmagában nem lehet se tiltással, se ilyen
pozitív szabályokkal sem lehet szabály. Tehát, hogyha ilyen kedvezmény dömping van, azzal se lehet befolyásolni?
Befolyásolni lehet, de azért az egyértelmű, hogy ha nincs jövőkép, nincs valamilyen jövőben bízó közhangulat, akkor önmagában adókedvezménnyel. Tehát ugye volt ez a ominózus vita, hogy már a gondolatra is megcsillant a magyar férfiak férfiassága, Matolcsi úrral poénkodtak ebben a dologban. De azért az látszik, hogy önmagában egy eszközzel, mint adókedvezmény nem lehet érdemi eredményt elérni. És egyáltalán, ha nincs a közgondolkodásnak valami erős átalakulása, ha nincs a család intézménye, nem csak rehabilitálva, hanem annak a felismerése nem saját élményünk, hogy csak magunkra és a családunkra számíthatunk. Tehát ugye a másik ilyen mondás, amit ezekben a témákban leszoktam írni, hogy igen, az öngondoskodás nagyon fontos. Tehát aki azt hiszi, hogy majd az állam nyugdíjat ad neki, és teljesen mindegy, hogy 10 év múlva milyen kormány lesz. Tehát én most nem a mostani kormány ígéretében nem hiszek, hanem a tények, a demográfiai és makrogazdasági trendek tudatában mondom azt, hogy igénykövetően jól élni nyugdíjból 10-20 év múlva bizonyosan nem lehet, és ezért öngondoskodásra szükség van. De aki azt hiszi, hogy pénzen meg lehet venni a jövőt, az nagyon téved.
Mert csak a gyerekeknek a szerető figyelmét kell előállítani ahhoz, hogy biztonságos öregkorunk legyen?
Eufémizmus, azaz a szerető figyelem nem elég. pénzük, munkájuk ugyanígy kell. Tehát ha nincs generáció fedezete,
munkájuk, igen, akkor vidáman szaporodnak, nem? Csak... Tehát, hogy akkor sok gyerek születik, hogyha egyébként olyan típusú jövőképben bízhat egy generáció, hogy elvégzi az iskoláit, és utána talál magának munkát, és hogyha munkát talál, abból el tudja tartani a leendő gyerekeket. És mondjuk ez a vízió, ez most nincs egészen alátámasztva.
És hát mi abba a szerencsés generációba tartozunk, akinek a személyes életében nem voltak nagy társadalmi katasztrófák. De azért, ha történelmi könyveket olvassuk, akkor tudunk arra példát, hogy nagyon példás megtakarítások, kötvények, és teljesen mindegy, hogy aranyba vagy mibe fektetett dolgok pillanat alatt el tudnak úszni. Az egyetlen dolog, amire lehet bármilyen helyzetben számítani, ez a kis közösség. Tehát aki csak az államban bízik, vagy a pénzügyi előgondoskodásba, az biztosan csalódhat, mert ha nincsenek kis közösségi módszerek, és ugyanígy az ápolás kérdését.
Jó, ebbe bele fogunk menni kisváltatva, úgyhogy mit ért kis közösségen Kincses Gyula, és az hogyan oldja meg az idősebb generációnak a helyzetét, azt nem sokára megtudják. Kincses Gyula egészségpolitikai szakember a vendégem, aki most demográfiáról beszél, illetve arról a demográfiai krízis helyzetről, amiről egyébként sokat hallottunk már, hogy van. Azt ígérte, amikor az imént belé folytattam a szót, hogy kitér arra, hogy mire számíthatnak azok a nyugdíjba menetelő generációk, amelyekről valakiknek gondoskodniuk kell, és utánuk a fiatalok, tehát a generáció szakadék következik utánuk, tehát abban már nem bízhatnak, hogy a nyugdíjuk el fogja őket tartani.
Több mindent kell végig gondolnunk. Az első, hogy mi úgy szocializálódtunk, hogy az életünk három szép nagy szakaszból áll. Az első a tanulás, addig az a dolgunk, hogy ülünk a padban, példásan tanulunk. A második a dolgozás, amikor kilépünk az életiskolájába az iskolapadból, és akkor ott dolgozunk rendesen, ahogy azt illik, és amikor elérünk egy bizonyos életkort, de még menni tudunk, olvasni tudunk, élünk, szóval aktívak vagyunk, akkor nyugdíjba megyünk, és egy ilyen kellemes, láblógató, kényelmes, nyugdíjas életünk van az addig ledolgozott életünk javán.
Nem rosszabb, mint amennyi mint amilyen volt az életünk munkaközben.
Vagy nem annyival rosszabb legalábbis. Na most ez a modell több okból meg fog szűnni, vagy tarthatatlanná válik.
Vagy már megszűnt.
Az egyik ok, hogy nincs, aki ennek a gazdasági fedezetét megteremtse, tehát egyre többen leszünk, akik szeretnénk lógatni a lábunkat, és egyre kevesebben tudják
mert
ezt, ennek
meg
a lehetőségét.
Idejében, vagy illően gyorsan a nyugdíjba menés.
Hogy mondjam, mint egészségpolitikus, én ezen nem tudok szomorkodni, de tényként ezt figyelembe kell venni. Tehát, és a másik pedig, hogy ugye a mai 60 éves hölgyek, azok már nem a otthonkában, a sarokban kötögető nagymamák, hanem teljes életet élni kívánó hölgyek. És most bocsánat, hogy azt mondom, hogy mert hölgytől hallottam a mondást, hogy ugyanolyan jól néz ki, csak ez reggelente már egyre több idejébe kerül. Na most nem csak egyre több idejébe, hanem egyre több pénzbe is kerül ennek a fenntartása. Tehát a megváltozott életminőség elvárások, a kultúra, amiben élünk, hogy mi az öregkorról, vagy időskorról, és nem öregkorról alkotott felfogásunk, ez bizonyosan így nem tartható fent pénzügyi oldalról. Ezért...
Mármint, hogyha az állam szemszögéből nézi, úgy nem tartható fent, vagy hogyha az egyén szemszögéből nézi, aki maga érintettje.
Tehát az állami újraelosztási rendszereket tekintve elsődleges vagy kizárólagos forrásnak, magyarul nyugdíjból nem lehet fenntartani. Tehát visszatérve erre bizonyos három szakaszra, ezek össze fognak folyni, át fog alakulni. Egyrészt a úgynevezett dolgozás is most már az életfogytig tartó tanulás jegyében zajlik, hiszen az a modell sem működik, hogy 18 vagy 24 évesen nagy reményekkel belépek egy gyárba, és majd 60 évesen nyugdíjba menve megkapom a szamováromat, és onnan megyek nyugdíjba, és akkor ez így teljesen rendben volt. Folyamatosan változik a munkaerővel való elvárás, át kell képeznem magam. Tehát a legtöbb ember már nem azt csinálja, amit tanult, nem azt csinálja, amit 15 évvel ezelőtt
szerintem
tanult.
Ezt egy mai 40 évesnek már nem is kell mondani, persze, mert ők fölölle már becsukott gyár, már szűnt meg munkahelye, már tették ki az utcára, mint fölösleges, tehát, hogy
tehát ezt már az akkor megéltük. Edzettek. Ezt már megéltük, de azt, hogy a idős korunk is tulajdonképpen két szakaszra fog bomlani. Az egyik, ahol van a megszerzett jogainkon alapuló valamilyen alapbevételünk.
Mondjuk az nyugdíjunk.
Mondjuk nyugdíjunk, de előtakarékosság, önkéntes nyugdíjpénztársa többit is ide tudom tenni. De ahhoz, hogy technológia követően, vagy divat követően igényeinknek megfelelően éljünk, vélhetően az egész aktív periódusunkban valahogy, valamilyen módon részmunkaidőben, bedolgozóként dolgozni kell.
Magyarul hozzá kell tennünk ahhoz, ameddig aktívak vagyunk, addig arra kell gondolnunk, hogy öregek leszünk.
És majd fel kell arra is készülni, a katéteres korszakunkban mi lesz.
Egy nagyon erősen sokszor elmondandó dolog, az a tapasztalatom, hogy ez körülöttünk a világban, abszolút rutinszerűen művelik. Tehát az én Hollandiában élő unokahúgom, azt tudta 20 évvel ezelőtt is már, hogy ő gyűjt az öregkorára.
Így van, de
én meg nem.
Azt a szót, hogy idősödés menedzsment. Meg kell szoknunk, meg kell tanulnunk, és alkalmazni kell. Magyarul fel kell készülni erre az egészre, úgy a képességeinket, úgy a eltartó képességünket, vagy öneltartó képességünket tekintve, de a szünet előtt ott maradtunk abba, hogy azért a kis közösségek nélkül ez
na, erre
működik.
Kíváncsi vagyok, hogy tehát mi a szerepe a kis közösségeknek ebben?
A kettős. Egyrészt azt gondolom, hogy az állam bizonyos szociális, ápolási vagy pénzügyi transfer dolgokat sokkal bonyolultabban, nehézkesebben és rosszabb hatásfokkal tud megoldani, mint azt, ahogy egy család vagy valamilyen más kis közösség meg tud oldani. Most mondok egy nagyon furcsa példát, hogy ugye a világon mindenütt probléma az úgynevezett ápolásbiztosítás. Mert az, hogy az egészségügyben baj van, nem lesz, aki gyógyítson, ápoljon, stb. Erről
vagy
mindig beszélünk.
Kicsit, arról is beszélünk, igen.
De hogy legalább ekkora probléma lesz az ápolás. Hiszen az egészségügyi ellátás javulása, vagy változása, fejlődése miatt egyre több olyan lesz, hogy túléljük a betegségünket, de tartós ellátásra, ápolásra szorulunk. Na most, ha ezt mind pénzügyi transferrel akarjuk megoldani, tehát bankba tett pénzből, igen, akkor ennek nem lesz meg a munkafedezete. Szóval a bankbetétünk nem fogja a pelenkánkat kicserélni, az csak valamilyen XY kromoszóma vagy 2X-es kromoszómájú személy tudja megtenni. Igen. És ezért én most például egy olyan javaslaton dolgozok, ami egy olyan ápolási pénztárt akar kialakítani, amibe munkát lehet befizetni. Tehát amikor valaki nyugdíjba ment, és nem tud magával mit kezdeni, és nem volt pénze, hogy ebbe a pénztárba pénzt fizessen be.
Vállaljon ingyenes munkát, és
de nem
ápoljon
ingyenes,
még
hanem elszámolás alapján, akár mint
én
egy kvázi
értem
befizetést.
Aha.
Tehát ez nem azonos a...
És a munkájával váltja meg majd a saját
van,
ápolását?
Így van. Tehát ez nem azonos teljesen az ilyen karitatív dologgal, mert nem arról van szó, hogy én karitatívkodok, és hát, ha majd rajtam is segít valaki, hanem ez valamilyen objektív elszámoláson szerzett joggá tud alakulni, de az a lényeg, hogy ha ebbe csak pénzt tesz be mindenki, és senki nem akar dolgozni, akkor abból nem lesz ápolás.
Jó, egyébként ahogy Magyarországon a szolgáltatások igénybevételét lehet figyelni, ott már nagyon kevés embernek, vagy nem nagyon kevésnek, hanem fokozatosan a gazdasági válságtól egyre kevesebb embernek van a szolgáltatások igénybevételére pénze. Tehát én még mindig hiszek abban, hogyha valaki meg tudja fizetni azt, hogy ápolót rendeljen az apukája vagy az anyukája mellé, akkor az simán kap rá vállalkozót pénzért.
Ma. Így van, de ezt azért, mert nagyon kevesen tudják megfizetni. Uh-huh. Tehát ha lenne egy pénztár mögöttem, aki az összes igényt ki tudná elégíteni, akkor már nem lenne megfelelő mennyiségű ápoló mögötte. Tehát ha nem működnek ezek a nem tudok jobbat, mint kisközösségi szociális transzferek, akkor csak az állami rendszereken keresztül, vagy a nagy rendszereken keresztül ez nem lesz finanszírozható.
Jó, de amit most kisközösségi szociális transzferen ért, az mondjuk a református egyház megyének, vagy a megy által fenntartott szociális és ápoló otthon ilyenekben gondolkodik?
Is. Tehát az egyenrendszerekben nem hiszek. Nem hiszek abban, hogy egyfajta megoldás van, hanem azt gondolom, hogy van, ahol van egy olyan egyházi személyiség, aki tud egy közösséget formálni, van, ahol ezt, amit az előbb mondtam, egy ilyen elszámolásos alapú, non-profit, de üzleti alapon lehet megcsinálni.
És ezzel eljutott valahová, vagy ezt az ötletet, ezt most elmondja azon a kis társaságon kívül, ahol én ezt már hallottam öntől, ezt neki lát és megszervezi, vagy csak ezt bedobja a közösbe ezt a gondolatot, és rábízza valakire, akinek ehhez van, nem tudom milyen, mert hogy ez mondjuk szervezési kérdés elsősorban, és valami minimális pénz mégiscsak, mert hogy az elején nem nagyon megy másképpen.
Jó, ezt most legalább elmondtam, tehát lehet nálam jelentkezni. De ezt mint egy példát mondtam arra, hogy az a megoldás, hogy majd az állam mindenkinek megfelelő ápolási otthon biztosít, mert hogy sok az aktív ágy, és akkor kulikus ágyja alakítjuk, és akkor ott majd mindenki szükséglete meg igénye szerint elfektethető lesz szónapokig, évekig, ez biztos, hogy nem fog működni, és erre mondtam egy példát, hogy milyen alternatív megoldásokat lehet szervezni.
Uh-huh. És a nemzeti endorfin termelési, nem tudom én micsoda, amit kitalált, mint fogalom, az mit fed? És mi köze van ehhez?
Ugye ez az egész körülöttünk levő válság, meg minden, mégiscsak feltetheti azt a kérdést, hogy ezt a játékot mire játsszuk? GDP maximalizálásra, mert ugye ez az egyik gondolkodás, hogy egy dolgunk van, előre menekülni, minél nagyobb GDP-t termelni, és akkor abból jut egy munkabérre, kettő szociális transzferekre, három kultúrára, négy és még bármire.
És az endorfint azt majd nem sokára kifejtheti. Ez csak a bevezető volt. Kincses Gyula egészségügyi szakpolitikus a vendégem, és most még egy picit a demográfiánál tartunk, és ott egy szokatlan fogalmat fog bevezetni az agyunkba.
Ha nem pontosítani akarok, de nem a demográfiára, hanem jövőnkről beszélgetünk.
Jó, rendben
alapvetően
van. De a keserű demográfiai jelenünkből vetíti ki a jövőt.
No, tehát ott tartottunk, hogy el kell dönteni, hogy mire játszunk. GDP növekedésre, vagy ugye a jól érzésre, jólétre, a jól létre alatt értettem ezt a endorfin szintet, mert egy országban sincs ez másként, mint egy családban. Vagy egy egyénnél. Tehát
az nemzeti összendorfin termék?
Így van, bruttó nemzeti felszabadított endorfin. Így van.
Ez az.
Igen. Tehát, ahogy mindenkinek személyesen is egy reális választása, hogy az a jó, hogy akkor Dévú helyett BMW, vagy ha 3-as BMW helyett 7-es BMW, és erre hajt, és akkor dolgozik éjjel-nappal, de akkor neki van a legnagyobb autója az utcában, vagy van egy autója, amivel el lehet jutni kicsit lassabban, kicsit zögykölődve, de ő elmegy vele. Elmegy kirándulni, elmegy síelni, elmegy a hegyekbe a családdal, és egyszerűen a barátaival, és egyszerűen csak jót esznek, isznak, beszélgetnek. Mert sokszor a kettő kizárja egymást, hogy én a javak megszerzéséért odadom az összes időmet, vagy kevesebb javakkal is beérem, de egy kicsit arra fordítom a dolgot, az életemet, hogy jól érezzem magam. Na most itt is azt gondolom, hogy egy országnak is nem feltétlenül az a egyetlen reális előre menekülése, hogy csak a gazdaság felé előre menni, hanem itt a jólétet, a közszolgáltatások működtetése, oktatás, egészségügy, és egyáltalán a polgárbarát intézmények fenntartása legalább ennyire szolgálja.
De azért, amit mond, az merő idealizmusnak hallatszik.
Igen, én az vagyok.
Így van, hogy mondja, de közben egyébként a megengedhető hiánycélnak a szem előtt tartása, a létező munkahelyeknek a megtartása, újabb munkahelyek előállítása, tehát ennek a bizonyos nemzeti összterméknek a megcsinálása az, amivel napi gondjai vannak az aktuális kormányoknak. Tehát, hogy mindaz, amiről beszél, az nagyon szép, de itt nem az a kérdés, hogy érjen be a dévúval, ne hajj csak a BMW-re, és egyébként járjak síelni, és érezzem jól magam, hanem hogy a dévúba a benzint sem tudják megvenni az emberek.
Igen. De magát, az alapkérdést ez nem teszi feleslegessé, hogy mindenképpen arra hajtunk, annak rendelünk alá minden értéket, hogy gazdasági növekedésben utolérjünk bizonyos országokat, vagy azt mondjuk, hogy nem ez az elsődleges.
Hanem mi az elsődleges? Hogy az állampolgár érezze jól magát?
Így van, és ebben mondom, hogy a családi, igen, de ugye a családi szinten elmondtam pár dolgot, de
közben az
előbbnek, szinten...
bocsánat, most fél óráig arról beszélt, hogy az öregkorunkra muszáj magunkról is gondoskodni, mert nincs az az állam, amelyik rólunk gondoskodni fog, és hogyha olyan jók a demográfiai perspektíváink, mármint az életkori perspektíváink, hogy... akár a mostani egészségügy, amiről még egy kicsit fogunk beszélni, és életben tart bennünket 85 éves korunkig, viszont gondoskodni kellene rólunk, akkor ehhez emberre, munkaerőre, ilyen befektetett energiabankokra van szükség, hogy majd akkor, amikor nem az aktív nyugdíjas életünket éljük, hanem a kicsit kiszolgáltatottabbat, akkor is legyen, akitől megvesszük a szolgáltatásokat.
Értem, két dolgot tudok erre mondani. Az egyik, hogy az egyik legfontosabb mondat ma szerintem Európában, hogy összhangba kell hozni az elvárásokat és az egész vállalt egyén és közösségi áldozatukat. Tehát a realitás érzékünknek kell valahogy helyére kerülni.
Magyarul ne akarjunk olyan jól élni?
Másként akarjunk jól élni. Tehát most tudom, hogy baromi demagógiának tűnik az, hogy legalább olyan örömet tudok hozni egy közeli erdőben levő kirándulás, jó társaságban, jó időben, mint idegeskedve, lekésem, nem késem le elrepülni egy hétvégére valahova nagyon messze. Szóval nem feltétlenül a nagyon drága, tehát a túlfogyasztáson alapuló javak azok, amik endorfin felszabadulást tudnak okozni, hanem egy bizonyos szint. Tehát ha fázok, éhezek, vernek, mit tudom én, egyéb bajaim vannak, akkor hiába süt a nap, ebbe egyetértünk. De ha az alapvető létszükségleteim rendben vannak, akkor a közösségi értékek, hogy vannak-e barátaim, van kivel mennem, és jót tudtunk-e beszélgetni, jól éreztük magunkat, lehet, hogy fontosabb, mint hogy még egy címke kerüljön a bőröndre, bár ez ma már nem divat, de...
Nem, de egyébként meg szerintem ez a dilemma, ez nagyon kevéssé áll fenn, tehát hogy én nem tudom, hogy ön azt veszi-e észre a saját környezetében, hogy az emberek egymás hegyére hátára halmozzák a drága és egyébként értéktelen szórakozásokat, ahelyett, hogy egyébként az értékes és pénzbe nem kerülő közösségi és egymásra figyelmet fordító időtöltésekkel lennének inkább boldogok.
Akkor nem tudom elmondani ezek szerint. Akkor nem tudom elmondani ezek szerint, mert a lényege az lenne, hogy reális és értelmes célokat kell kitűzni magunk elé, és nem szabad abba belekeseredni, ami az egész rendszerváltásnak szerintem az egyik problémája volt, hogy úgy akartunk hétfőről kedre élni, mint amit hittük, hogy az osztrákok hogy élnek. Mert egyébként a Kertnerstrasséból indultunk ki, így úgy él az összes osztrák, ahogy a Kertnerstrassé kirakata csillog-villog. És ezért nem tudunk örülni annak, amit elértünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy reálisabban beállított elvárással nagyobb elégedettséget lehet elérni, mint azzal a folyamatos boldogtalansággal, hogy mindig van egy szemét, aki többet keres nálam, mindig van egy másik, akinek nagyobb autója van, mint nekem, és akkor ezek visznek engem előre, hogy azt utolérjem, azt legyőzzem, ahelyett, hogy egy kicsit hagynám békén az egészet, és jól érezném magam.
Jó, és visszatérve egy pillanatra a demográfiához, meg kell azzal békélni, hogy egyre későbbre tolódik ki a nyugdíjkorhatár, tehát, hogy Európa felé tart, hogy a 60-as éveik végéig dolgoznak a polgárok, hogyha az egészségük megengedi.
Mert, hogy bocsánat, azon kívül, munkát, hogy én is lassan nyugdíjas korba érek, mi más szól ez ellen?
Semmi, szerintem az emberek imádnak. Aki szeret dolgozni, az ipar. Nagyon örül annak, hogy nem nyugdíjas. Akinek van munkája, az esze ágában nem jut, hogy nyugdíjba menjen. Magyarországon, én azt tapasztalom a környezetemben, hogy az megy nyugdíjba, akinek ez egy megoldás arra a válság helyzetére, hogy egyébként a munkahelye megszűnt, vagy őt éppen kizsűrizték a munkahelyéről. Az kívánkozik idő előtt nyugdíjba, vagy a nyugdíjkorhatárban, vagy ha bíró az illető, hát megmondták neki, hogy elérte a 62-t.
Igen, de az alapkérdés változatlanul az, hogy szerencsére a születéskor várható átlagos élettartam nő. És ugye francia példánál maradva, ott is 25 évig változatlan volt a nyugdíj, közben 6,5 évvel nőtt a születéskor várható átlagos élettartam. Igen. Tehát egyszerűen miért gondoljuk azt, hogy...
És az volt 60 év, és aztán feltolták 62-re.
Igen. Tehát miért gondoljuk azt, hogy nagyon hosszú ideig lehet más által finanszírozottan jól élni?
Hát nem tudom, mert azt hiszem, hogy azok, akik mostanában nyugdíjjogosultak, ez a bizonyos Ratko korosztály is, azt hiszem talán egy-két év múlva lesz nyugdíjjogosult, akkor jut el oda. Hát ezt a korcsoportot arra szocializálta az élet, hogy amikor megkapja a nyugdíját, az ő jól megérdemelt kicsikek is nyugdíját, akkor még rádolgozhat egy pár évet, ezzel egyensúlyba hozza saját magát, anyagilag kicsit jobban jár, mert a fizetését azt általában nem úgy élte meg, mint ami az ő munkájának az ellenértéke, hanem annál kevesebbnek érezte, és akkor szokott volt lenni még a szocializmusban pár olyan év, amikor a korai nyugdíj után még rádolgozva 5-7 évet, az alatt így kicsit stabilizálták az emberek az anyagi helyzetüket. Ez az elmúlt 20 évben gyökeresen megváltozott, és nem azért, mert kitolódott a nyugdíjkorhatár.
Ez rendben van, de én azt gondolom, hogy ezzel a problémával jobb minél előbb szembenézni, jobb beszélni róla, jobb felkészülni rá, hogy ne úgy járjunk, hogy 3 év múlva egy kormány azt mondja, hogy hú, nagyon nincs pénz a kasszába, akkor holnaptól 5 évvel felemelem a nyugdíjkorhatárt, meg visszaküldök munkába embereket.
Meg megadóztatom a nyugdíjat, vagy ne adj Isten, csökkentem.
Most ebben nem menjünk ennyi alatt bele, mert bruttósítás utáni megadóztatásával én maximálisan egyetértenék a nyugdíjaknak, hiszen ha azt mondtam, hogy egy aktív szakaszomban a nyugdíj és a mellé dolgozás együtt működik, akkor logikus, hogy a jövedelmeknek egybe kell számítani, de ehhez fel kell előtte bruttósítani természetesen.
Jó. Ebbe tényleg nem menjünk nagyon erősen bele. A dolognak a lényege az, hogy az LMP például megpróbálja az Alkotmánybíróságnál elérni azt, hogy Alkotmánybíróságnál? Hát nem akarom félrevezetni a hallgatót. Minden esetre az LMP-nek van egy olyan politikai törekvése, hogy a megszerzett nyugdíjakkal kapcsolatban ne lehessen jogvesztés valamilyen új jogszabály útján, tehát ez egy komoly célkitűzésük, és szerintem ezt a
ez
emberek nagy
többsége
erősen
van,
támogatja.
Csak ez a klasszikus történetet mindenki mesél, járni jár, csak nem nagyon jut. Uh-huh. Tehát ezért gondolom azt, hogy ezt ki kell beszélni, sokat kell erről beszélni, és átmeneteket, felkészülési időt, és főleg segítséget kell adni az embereknek ahhoz, hogy ezzel alkalmazkodni tudjanak. És nem fűnyíró elven mindenkit kidobni, hanem ahol lehet egyéni megoldásokat találni.
Innen folytatjuk Kincses Gyulával mindjárt. Kincses Gyulával mostanáig demográfiáról beszéltünk, és minőségi életről és nemzeti összendorfin termelésről, és most egy kicsit reálisabb vizekre elveznék, és azt szeretném tudni, hogy mit szólt ahhoz az egészségügyi béremeléshez, amit a napokban hoztak nyilvánosságra.
Tehát egy, annak, hogy a rezidensek visszavonták a
felmondó leveleiket,
én ennek örülök.
Na, örülök, hogy örül, de egyébként ennek a típusú béremelésnek, ennek az a következménye, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, hanem a szakdolgozók is, meg szerintem gyakorlatilag mindenki kap béremelést, van, aki egészen érzékelhető mennyiségű pénzt, van, aki kevésbé érzékelhető mennyiségű pénzt. Ez azért viszonylag nagy dolog, nem?
Így van. Így van, tehát azért mondom, hogy ennek az egésznek természetesen örülök. Az egy másik dolog, hogy egy, nem irigylem Szócska Miklóst, és általában az egészségügyi kormányzatot, mert pontosan tudom, hogy milyen kényszerpályákon vannak, és milyen nehézségek árán kellett ezt az ígéretet is megtenni. Kettő, ugye életkoromnál fogva én viszonylag közelről láttam egy 50%-os béremelést, és nagyon remélem, hogy a jelenlegi kormányzat ezt szerencsésebben és ügyesebben csinálja, mint az akkori. Mert azért azt sikerült akkor elérni, hogy 150 milliárdot úgy tett bele az akkori kormányzat, hogy ezen érdemi endorfin felszabadítást, vagy ágazati endorfin tömegnövekedést nem okozott. De,
és azóta is emlegetik, mint az első léket a magyar gazdaság igen, hajójába. Igen. De
tehát most azért
fel,
más
ugye,
a
most
helyzet.
Kiszámított módon történt.
Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy családnak van egy kifeszített költségvetése, céljai vannak, és ezért nagyon spórol, és akkor csőtörés jön, az nagyon rosszkor jön. De nem lehet azt mondani, hogy hát mi most spórolunk, akkor azt a radiátort, vagy mit tudom én, kazánt sajnos ki kell cserélni. És az egészségügyben most ilyen helyzet volt, van, hogy ha most a kormányzat nem lépte volna meg ezt, akkor valóban az ellátást veszélyeztető mértékben nőtt volna a elvándorlás. Így is én attól félek, hogy csak lélegzethez jutott a kormány, és nagyon remélem, hogy fogja tudni folytatni jövőre, meg szerencsésebb lett volna, ha már most meg tudnak állapodni egy felmenő rendszerben, ami egy...
Mármint, hogy egy
éves...
konkrét ígéretben, hogy és akkor
igen.
2013 októberében várható a következő.
Tudom, hogy az előbb azt mondta rám, hogy én idealista vagy, mi vagyok,
bocsánat,
az vagyok. Nem, én ezt büszkén vállalom, nem büszkén, hanem őszintén vállalom. Tehát ugye az ágazatot jobban megnyugtatta volna egy olyan hosszú távú bérfejlesztési ígéret, amit több párt fogad el, hiszen azt mondjuk, hogy cikluson átívelő konszenzus van benne.
Miért pont ezt kellett volna több pártnak elfogadni?
Mert
ennyi
azt gondolom, hogy ebben semmilyen politikai olyan
el?
Dolog nincs, hát ennek lett volna esélye.
Ja, ha csak úgy nem, hogy igen, hogy itt akár lehetett volna esélye.
Igen. És szükség is lenne rá.
Igen, kozmetikailag biztos jól nézett volna ki, hogyha több párt, de gondolom, hogy itt aztán tényleg nem kardinális. Különben is nincs olyan párt, amelyik azt képviselte volna, hogy igen, erre legyen fordítva pénz. Mm. Egyébként a rezidenseknek a kitartását, vagy papmagornak ezt a eltántoríthatatlanságát, ezt hogyan szemlélte? Egyszer voltak itt majdnem egy évvel ezelőtt ebben a műsorban ketten.
Azt gondolom, hogy a rezidens réteg volt az, amelyiknek egy vesztenivalója nem nagyon van, kettő, van alternatívája. Tudnak nyelveket, fiatalok, kevesebb kötő őket ide, és ráadásul ők már valóban nem akartak beszállni abba a pilóta játékba, amit egészségügynek hívunk, hogy kicsi vagyok, húzom az igát, és majd felkerülök a piramis tetejére, és akkor a piramis nekem dolgozik. Tehát bennük megvolt ez az elszántság. Én nagyon remélem, hogy további eredményeket hoz ez. Tehát nem azt mondtam, hogy fiúk, akkor nem. Tehát örülök annak is, hogy ezt elérték, és örülök annak is, hogy most le tudtak állni, mert ennyi felmondó levél aktiválása az komoly problémákat okozott volna.
Jó, de egyébként azért kérdeztem, mert hogy én kívülállóként gyakorlatilag el vagyok ragadtatva, vagy el vagyok hűlve attól, hogy ezt kőkeményen végigvitték az elmúlt másfél év alatt, és egy valóságos
eredményt értek el. Ezért mondtam, hogy nekik nem volt vesztenivalójuk.
Igen, de azért, lehet, hogy azért, mert nem volt vesztenivalójuk, meg azért, mert csak ugyan pazar elhelyezkedési lehetőségek várták őket, tehát, hogy ez afírozta meg az izmaikat, én ezt nem vitatom. Ezzel együtt ön tényleg régi motoros az egészségügyben, nem érzékel valamit abból, hogy itt egy kicsi hozzáadott érték is szerepet játszott ebben a sikerben, hogy annyira komolyan vették saját magukat, hogy ezt végig csinálják, és hogy eddig ez hiányzott, mert azért ezelőtt 8 évvel is simán el lehetett volna menni Norvégiába dolgozni, vagy az Angliába dolgozni fiatal orvosoknak. Tehát, hogy ugyanezek a lehetőségek megvoltak, és ugyanezek elől már 8 évvel ezelőtt is el lehetett volna menni, vagy 10 évvel ezelőtt is.
Megint két dolog. Az egyik, hogy Magyarországról azért mennek el ennyire az orvosok, és ebben a műsorban nem tudunk belemenni, hogy egy európai globális orvos hiány van. Uh-huh. Tehát nő az a vákum, nő az az aktivitás, amivel elszívják az orvosokat. Tehát azért nem ugyanaz a helyzet, mint 8 évvel ezelőtt. Ezt akartam mondani. A másik meg, hogy amikor a rezidensek aktivitásáról beszélünk, akkor nem tudunk egy ugyanilyen egységes fellépést mondani, hogy fogalmazzak, általában az orvosok oldaláról.
Mert a piramis játékban annyira jól beleszoktak?
Nem tudom, hogy most abba szoktak bele, vagy a családi kötöttség, vagy minden egyébbe, de az tény, hogy a kamara nem tudott, vagy nem akart pontosabban megszervezni semmilyen olyan határidős akciót, ami valamilyen konkrét kényszerítést jelentett volna a kormánynak, vagy lépéskényszer.
Mert adott esetben inkább volt viszonyban a politikával? A rezidens szövetség az meg nagyjából, hogy finoman fejezem ki magam, tett a politikára általában, hanem ment a saját céljai után. És gyakorlatilag mindegy volt neki, hogy melyik kormánynak szegezi a dárdáját.
Inkább. Tehát ennek a műsornak most végképp nem feladata a kamara eddigi különböző szerepének értékelése, de valóban a kamara több dologban involválta magát az előző ciklusban, és ezért egyel nehezebb volt most megint harcos fellépést tanúsítani.
Jó, akkor eltérítem a kamarától, és arra vagyok kíváncsi, hogy ugye Horváth Ágnes egészségügyi minisztersége alatt mondott le az államtitkárságról, de gyakorlatilag az előző 20 évet azt mindig ilyen egészségügyi miniszterek közelében töltötte, teljesen mindegy, hogy milyen kormányzat alatt. Úgyhogy mondhatni azt, hogy ilyen pártsemleges szakemberként működtek együtt önnel, hogy ne azt mondjam, hogy használták ki a tudását, hogy használták a tudását, és azt, amit most lát az egészségügyben, mert gondolom, hogy attól, hogy most kipörgött az egészségpolitikából, attól nem szűnt meg egészségpolitikusnak lenni, hogy amit észlel, az micsoda, hasonlít egy kicsit arra, amit maguk akartak reformként, még Molnár Lajos féle reform, tehát ilyen kórház összevonások, több biztosítós rendszer, jó, azt most még nincs kimondva ez a szó, hogy több biztosítós. Kicsit hasonlít, vannak
az ellátó rendszer tekintve, az ellátó rendszer átalakítását tekintve teljesen. Tehát ugyanazok a logikus ellátásszervezési elvek, és ez most ugyanaz, mint hogyha kiderülne, hogy a tüdőgyulladás ugyanúgy kezeli egy jobboldali orvos, meg egy baloldali, mert ennek szakmai szabályai vannak, vagy kényszerei. Tehát az a különbség összesen, hogy mi súlyponti kórháznak hívtuk, most meg centrumnak hívják. De ugyanaz a lényeg, hogy koncentrálni az erőforrásokat, az aktív ellátást egy szűkebb, kisebb kapacitásban jobban felszerelté tenni, és a közepét elvéknyitani, mert vagy feltolni, vagy a járóbeteg ellátásba, egy megerősített járóbeteg ellátásba kitenni. Tehát ez teljesen, és ha akkor ezt gondoltam, akkor miért gondolnám most másként? És nagyon helyes, hogy a mostani kormány is ugyanezt akarja. A másik oldalban van alapvető különbség, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez egy más érdekeltségi rendszer kell, és a közforrások mellé be kell valamilyen magánforrásokat vonni, és akkor a magánbiztosítás jellegű forrásokból mindenki részesül, Most egy másik modell van kirajzolóban, ahol az állam a saját államosított intézményrendszerén akar egy megfelelő ellátást biztosítani mindenkinek, és akinek külön igényei vannak, az egy másik ellátórendszerben mehet majd a pénztárhoz, vagy a magánbiztosításhoz.
De a végeredmény teljesen egyforma?
Hát a tekintetben, hogy egyikre sincs elég pénz, és egyikben sem lett volna elég szakember félő, hogy igen.
De hát azért ennél egy kicsit biztosabb mondata nincs így a vége felé?
Hát én abban bízok, hogy a megfelelő szakmaisággal fog ez végbe menni. Nincs politikai akadály, ami nálunk, vagy abban az előző ilyen reformnál volt, hiszen ott a különböző osztott tulajdonviszonyok, és e tekintetben az államosítást nem tudom, hogy szeretem-e, de hogy irigylem. Az biztos, mert sokkal egyszerűbb és technikailag megvalósíthatóbb a intézmények értelmes átszervezése és átrendezése. Tehát azt gondolom, hogy meg kell csinálni. Én legfeljebb kevésnek tartom az átalakítást, nem pedig soknak vagy gyorsnak.
Lehet, hogy erre a mondatára felfigyelnek, és majd esetleg meghívják magát. Bár nem tudom, hogy ez mennyire reális veszély, hogy egy kicsit gyorsítson, adjon kakaót a reformnak, de most nem reformnak hívják, ugye?
A eufemizmusok fejlődését vagy evolúcióját nem követem megfelelően, úgyhogy nem tudom, hogy most mit hogy kell hívni.
Nagyon rövid válaszra van csak ideje, és biztos össze-vissza fogom mondani Csehák Judit, Gogol, Mikola, Rácz Jenő, Molnár Lajos, Horváth Ágnes, így az elmúlt 8-10 év mindenkivel dolgozott együtt. Gyakorlatilag a szándékok azonosak voltak?
Az ellátórendszer tekintve igen. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy abban volt különbség, hogy biztosítási rendszer, állami egészségügy, társadalombiztosítás, ezeknek a centralizációjában, a magán és a köz együttérésében, de az ellátórendszer szerkezetében, működésében nagyon hasonlóak voltak az elvek.
Köszönöm szépen, Kincses Gyula egészségpolitikust hallották. Ma este Árva Brigittával és Józsa Péterrel dolgoztam együtt, viszont hallásra.